Sziasztok, Nyúl Zsuzsi vagyok, ez itt a Holnap Tegnapi, a Rádió Café fenntarthatósági magazinja, amiben hétről hétre olyan vendégeket hívok, akik segítenek nekünk a hétköznapok nyelvén megérteni azt a fajta szemléletváltást, ami zajlik körülöttünk. Hamarosan érkezik Fertetics Mendi, a Green Brands oktatója, aki nem mellesleg fenntarthatósági jelentéseket készít vállalatoknak, és azt ígérte nekem, hogy fogunk tudni erről könnyed stílusban beszélgetni, de mindenekelőtt itt van velünk Mellhoffer Tomás. Szia Tomás!
Szia Zsuzsi!
Köszönöm, hogy itt vagy. Nemzetközi híreket hoztál nekünk, ebből fogunk most egy válogatást hallgatni.
Jövőkép. A holnap tegnapjában tudomány a fenntarthatóság szolgálatában.
Az első hír, amelyet hoztam, az egy most megjelent tanulmány, ami hát egyszer elszomorító, de vannak benne reményt adó elemek is. Ez a Global Carbon Report nevű szervezetnek a jelentése, amely arról szól, hogy ugye már lassan vége van 2022-nek, tehát nagyjából látszik, hogy mennyi lesz a világ széndioxid kibocsátása. A széndioxid kibocsátás az, amelyen a legjobban küzdünk, ugye, amikor fenntarthatóságról beszélünk, és hát sajnos ez nőtt 1%-ban. Hogyha az egész világot nézzük. Legfőbb kibocsátók ugye Kína, az Egyesült Államok és Európa, viszont Európával kapcsolatban az az egy talán reményt adó hír, hogy itt valamivel csökkent ez a kibocsátás az előző évhez képest, és Kínában is egyébként, ami szintén egy jó hír, mert ugye ő tényleg a legnagyobb kibocsátó. Az Egyesült Államok viszont úgy reagált a némi gazdasági növekedést, alni, hogy 1,5%-kal növelte sajnos az ilyen irányú kibocsátásait. A fő bűnös egyébként India, lehet így mondani. 6%-kal emelkedett a kibocsátása, bár hozzáteszem, hogyha egyfőre nézzük ezeket a számokat, akkor azért Európa még mindig sokkal többet pazarol és jobban szennyezi a környezetet, mint mondjuk egy indiai lakos. A rekord az 2019-ben volt, 2020-ban a Covid miatt visszaesett a fogyasztás.
És most úgy tűnik, hogy kapaszkodunk vissza ehhez az értékhez, ami 19 előtt volt.
Nagyon nehéz ezt megmondani, akik nagyon komoly kutatók, ugye azt mondják, hogy ugye most a háború hatására a világ egy kicsit energiapánikba esett, és nagyon sok helyen áttértek például főleg fejletlen országokban a magas gázárak miatt szén tüzelésre, ami hát nagyon szennyező. És azt is mondják, hogy igazából olyan mértékben jönnek be a megújuló energiák, és olyan mértékben költenek az államok ezeknek a terjedésére, hogy lehet, hogy mostanában elérjük a csúcsot, lehet, hogy jövőre még lesz egy rossz évünk, de valamikor az évtized végére azzal számolnak, hogy ez a fajta széndioxid kibocsátás jelentősen csökkenni fog a megújuló energiáknak a széles körűvé válásával együtt. A másik az egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon jó hír, és nagyon fontos azoknak, akik céges szempontból vagy vállalati szempontból foglalkoznak a fenntarthatósággal. Régóta húzódó történet az, hogy az EU meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a vállalatoknak be kell számolniuk a fenntarthatósági és társadalmi és egyéb, tehát ezekről az ESG mutatóiról. Most úgy tűnik, hogy egy óriási lépést tettünk elő, az Európai Parlament elfogadta ezeket az elveket, amelyeknek alapján 2024-től kezdve az egészen nagy vállalatoknak, tehát tőzsdei cégeknek, vagy 500 főnél nagyobb alkalmazotti számot foglalkoztató cégeknek, illetve 40 millió eurónál nagyobb bevételű cégeknek, ha nem érik el az 500 főt, ilyen keretrendszerben kell majd beszámolniuk arról, hogy mit tesznek a földért, amellett, hogy profitot termelnek.
Nem elég a szavak szintjén beemelni a CSR tevékenységek közé, hogy mi mennyire zöldek vagyunk, ugye a greenwashingról sokat beszéltünk már ebben a műsorban, hanem itt valós lépéseket kell tenni, különböző validációk, mérőszámok és szempontok alapján ki kell mutatni azt, hogy ők tényleg fenntarthatóan működnek, fenntartható beszerzéssel foglalkoznak.
Így van. Jelen pillanatban nem mondanám, hogy káosz van e tekintetben az üzleti világban, de nagyon sokféle standard van, nagyon sokféle megfelelési módszer. Igazából nincsenek ilyen standardizált elvárások, hogy mit is kell egy ilyen úgynevezett nem pénzügyi jelentésben elmondani. 2024-től ez az egészen nagy cégekre már nem így lesz, tehát ott már nagyon pontosan be kell tudniuk számolni, és ezt még egy külső audittal is igazolniuk kell. És az a szép ebben az egész történetben, hogy ez szépen lecsorog majd az üzleti világba az egyre kisebb cégek felé, és egyszer remélhetőleg el fog jönni ez a pillanat, hogy minden Európában működő vállalatnak valami fajta valós beszámolót kell tennie ezekről a teljesítményeiről.
Green Brands ilyen formában, azzal a képzéssel, amit elindított, fenntarthatósági menedzsereket képeztek, gyakorlatilag helyzetbe hozza ezeket a szakembereket, mert hogy egyre nagyobb lesz rájuk a kötelező igény, tehát nem egy választási kérdés lesz az, hogy valaki ilyen fenntarthatósági menedzsereket foglalkoztat-e vagy sem.
Igen, az a jó ír, hogy a negyedik évfolyam indul, és igen, valóban. Tehát ugye ez egy olyan képzés, ami folyton reagál ezekre a változásokra. Tehát így, hogy erről már lehet tudni, és hogy már közelbe kerül, nyilván erre egyre jobban fog koncentrálni, és olyan szakembereket hoz ki, akik alapszinten már tudják, hogy miről van szó. Nyilvánvaló ahhoz, hogy ilyen auditoknak, vagy ilyen jelentéseknek megfelelő tudása legyen egy szakembernek, azért még tovább kell képeznie magát, de hát itt a lehetőség.
Így van, és Mendivel gyakorlatilag ezt a témát is körbe fogjuk járni. Tamás, köszönöm szépen!
Rezeda, sáska, arzén, olaj. Te tudtad, hogy a zöldnek 227 árnyalata van?
A Holnap tegnapjában megérkezett Fertetics Mendi, a Green Brands oktatója, aki fenntarthatósági jelentéseket is készít vállalatoknak. Szia Mendi, köszönöm, hogy eljöttél a műsoromban.
Szia Zsuzs.
A fenntarthatósági menedzser képzés és tulajdonképpen az egész szakma egy formálódó terület, mert hogy egyszerre alkotjátok is ezt a szakmát és oktatjátok is. Mesélj erről, mert ez egy baromi izgalmas feladat lehet mostanában.
Igen, ez nagyon izgalmas. Most a munkaerőpiacon van egy ilyen boom, hogy nagyon sok ilyen állás van, meg nagyon sok ilyen szakember kerül ki, és egyre több, és még mindig nagyobb a kereslet, mint a kínálat, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas ez. Azért így eszembe jut, hogy én 2010-ben volt először, hogy egy olyan munkahelyre mentem, ahol fenntarthatósági menedzsernek hívták azt a pozíciót, amiben én mentem, és az olyankor ilyen fehér holló számba ment. Talán még egy-két cégnél volt ilyen, akik ilyen regionális és nagyméretű cégek, de hogy nem volt jellemző, inkább tanácsadók voltak. Az, hogy a cégeknél ugye ilyen pozíció volt, azért van egy elődje, mert a munkavédelmi, a környezetvédelmi szakemberek, akik a cégeknél voltak, az azért nagyon nagy területet lefedett, úgyhogy talán jogosíts a kérdés, hogy miért kell akkor egy ilyen fenntarthatósági menedzser is. És én leszögezném, ez nem fog mindenki szeretni engem, de hogy én nem mondom azt, hogy minden cégnek kell ilyen. Tehát, hogy egy cég attól, hogy lesz egy ilyen pozíciója, nem biztos, hogy fenntarthatóban fog működni, míg egy cég, akinek nincs ilyen, lehet, hogy szuper fenntartható, tehát hogy nem ezen múlik, de hogy miért lehet nagy jelentőség, én három ilyen szerepet látok egy ilyen munkakörben, hogy egyrészt egy cégnek lehet az a célja, hogy egy ilyen szakmai szakértelem kompetencia központot hoz létre, tehát hogy a különböző a HR-es, az IT is, a környezetvédelmi is, a biztonsági szolgálat, akárki, hogyha fenntarthatóbbá, felelősebbé akar válni, akkor van hova nyúlni, akivel megbeszélni, hogy hé, hát nálam mit kéne, vagy te mit gondolsz arról, hogy mik a trendek, vagy mi van más vállalatoknál, és akkor van egy ilyen kis tudásközpont, ahova oda lehet nyúlni, együtt lehet valakivel gondolkodni, és akkor vele. A másik nagy szerep pedig az, hogy ezt, hát ilyen, tehát hogy mondjam, így mozgatni kell a vállalaton belül, mert hogy ez egy ilyen könnyen lesöprődik az asztalról, könnyen háttérbe kerül még mindig, és kell valaki, aki ezt mindig oda tologatja, meg kirakja az asztalra, meg prezentál, meg hoz híreket, meg inspirál, én nagyon hiszek a pozitív inspirálásban, és akkor ez így napirenden marad, és elkezdenek az emberek meg a cég ebbe hinni, és akkor el akar ebben indulni. És a harmadik pedig maga a transformáció, hogy én nagyon hiszek abban, hogy új üzleti modellek kellenek, anélkül nem fog menni, tehát nem elég csak a terméket, vagy csak a folyamatokat zöldíteni, vagy emberségesebbé tenni, vagy etikusabbá, hanem tényleg modellt, meg életmódot kell váltani, és aki ezeket a valódi mély változásokat tudja kísérni, elindítani, átvinni ezeken a mérföldköveken, ott azért nagyon fontos szerepe lehet. És
tulajdonképpen ti ennek a szakmának a legjobbjait képezitek a Green Brands oktatásán belül, mert hogy te, aki gyakorlatban átéled ezt, próbálod azoknak a hallgatóknak is ezt a fajta inspirációt megteremteni, és egy nagyon komoly moduláris rendszerben ugye felépítve szerepel ez a tananyag, hogy vigyék vissza a saját vállalatukhoz. Te miért csatlakoztál egyébként a Green Brands oktatói közé, és miket tanítasz ebben a rendszerben?
Pont azért, amit te is mondtál, hogy ilyen nagy elismeréssel lehet lenni ez iránt, a képzés iránt. Én nagyon irigykedem azok iránt, akik képzésben tudnak részt venni. Nekem nem volt ilyen szerencsém. Én autodidaktika módon tanultam, mely közben csináltuk, közben jött valami, és akkor kialakítottuk, tanultuk. Mondjuk én így is tanulok, tehát nekem ez szerencsés. De szerintem nagyon jó az, hogy most vannak már ilyen képzések, vannak már szakemberek, vannak már esettanulmányok, van már irodalom, vannak kutatások, tehát olyan gazdag már, hogy ez nagyon jó, amikor vezetve van az ember, és platformot kap ahhoz, hogy másokkal megvitassa, szakemberrel. Úgyhogy én ezért csatlakoztam, mert egyrészt hiánypótlónak tartom, ahogy csinálják, meg amit. Nekem ez egy ilyen hitelesség, meg fontos. Volt is az elején sok kérdés, aminek kik vannak benne, hogy épül fel, minden téma benne van.
Hát ilyen fenntarthatóan nyilván kielemezted.
Abszolút, abszolút. És hát ez volt a konklúzióm, hogy igen, tehát nagyon jó szakemberek vannak benne, minden területről próbáltak olyat, akinek gyakorlati tapasztalata van, elméleti tudása.
Igen, és valószínűleg, hogyha valaki a saját területéről érkezik, gyakorlati tudással azonnal alkalmazni is tudja azt, amit megtanult az elméletben. Azonnal tud reagálni rá, hogy ez az ő vállalatánál hogyan működik, hogyan valósul meg.
Igen, a feladatokat próbáljuk is úgy kidolgozni, hogy a saját cégére, a saját munkaterületére, a saját személyére nézve meg is csinálja azt a feladatot, sőt, mitől egy projektet kell kidolgozni ugye a képzés alatt, ami meg megint csak a saját cégre vonatkozhat. Ez cél is, hogy alkalmazható tudás legyen. Én két témát viszek, az egyik, amit említettél is az előbb, a jelentések, fenntarthatósági, nem pénzügyi, ESG, most sokféleképpen hívják őket, de a lényege az, hogy egy vállalat bemutatja a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseit, vállalatirányítását, eredményeit, céljait, transzparens, publikus módon annak, akit érdekel. És ezeknek a jelentéseknek a mikéntje, a trendjei, hogyan készül, milyen trükkök vannak, vagy milyen nehézségek, ez az egyik modul. A másik pedig, ami szerintem napjainkban nagyon fontos, ez a fenntartható vagy felelős beszerzés, hiszen a beszállítói láncokon egyre nagyobb fókusz van, hogy ott milyen fenntarthatósági kihívások vannak, és hogy ez hogyan épülhet be egy teljes vállalati stratégiába, működésbe.
Maradjunk ennél a vonalnál, mert hogy a felelős fenntartható beszerzés, szuper lenne, egy kicsit körbejárnánk. Ez az a terület ugyanis, ahol nagyon sok minden eldől, és itt a nemzetközi vállalatoknak nagyon nagy szerepük van, hogy különböző régiókat átfogva elindítsák ezt a folyamatot. Hogy lehet ezt egyáltalán mérni? Mert ez persze nagyon jól hangzik, meg nagyon szépen hangzik, de azt feltételezem, hogy azért ezeknél a vállalatoknál van egy audit, van egy mérőrendszer, van egy szempontrendszer.
Alapvetően szerintem három ok van, amiért most ez a fenntartható beszerzés így előtérbe került, és akkor a mérés az ugye ezekre próbál rájönni. Az egyik ok az, hogy ezekben a globális beszállítói láncokban, amik vannak, tehát hogy tényleg a Kínába érkezik valami, átmegy Amerikába, kilométer ezreket járnak be alkatrészek, áruk, emberek emiatt, tehát hihetetlen. És nyilván ezek a globális beszállítói láncok, amikor létrejöttek, hát akkor azért üzleti alapon jöttek létre. Nyilván néhány az ilyen hiány miatt, mert bizonyos nyersanyagok csak itt vannak, vagy bizonyos gyümölcsök csak ott vannak, tehát nyilván van egy ilyen, de a másik, ami ott van, hogy hát valahol olcsóbb előállítani. És most érkeztünk el oda, hogy szembenézünk azzal, hogy ennek voltak, vannak áldozatai, tehát hogy vannak olyan emberjogi, munkavállalói kérdések, amik nincsenek betartva, vagy nem kapnak olyan bért, vagy nem kapnak olyan munkakörülményeket. Vagy hogy a környezetvédelmi standardek nagyon alacsonyak, hogy a hulladékról nem figyelnek oda. És most érkeztünk el oda, főleg Európában, meg Amerikában, hogy hát azért ezen az áron nem kéne, nem lehet, nem szabad, nem illik, és akkor rakjunk rendet. És itt jön be az például, amit te mondtál, hogy akkor nézzük meg azokat a vállalatokat, akikkel ott működünk, hogy ők tudják-e, hogy kell környezetvédelemmel foglalkozni, mi van a hulladékukkal, kapnak-e bért a munkavállalóik, elmehetnek-e szabadságra, visszaveszik-e azt, aki elmegy szülni, tehát mindenféle ilyen szempontokat, és akkor így kvázi értékelik, vagy auditálják, ugye az audit annyival több, hogy ott ki is megyek, meg is nézem, hogy hogyan valósítja meg. Míg az értékelésnél ott meg elfogadom, hogy ő elmondja magáról, meg bemutat néhány dokumentumot. Tehát ez az egyik iránya. A másik az a zöld rész, a karbonsemlegesség. Ugye most a klímaváltozás miatt ez nagyon nagy téma, karbonsemlegességet kell elérni a cégeknek, és a legtöbb vállalat szembesült azzal, hogy az ő karbon lábnyomának, tehát az a CO2 kibocsátás, ami hozzá kapcsolódik, annak a legnagyobb része az a beszállítói láncban van. Onnan jön a nyersanyag, azt a fémet elő kell, szállítani a bányából, valamit ki kell hozni, finomítani kell, átdolgozni, nem tudom, és ott jön létre a legtöbb CO2. És ahhoz, hogy én mint cég karbonsemleges legyek, muszáj ideig elmennem, és itt megnéznem, hogy akkor mit tudok itt tenni. Tehát ez megint a beszállítói láncnak a fókuszba kerüléséhez szól, tehát beszállítókkal együtt kell működnöm, miért nem kell a terméknek a CO2 kibocsátását, vagy az újrahasznosítási arányát, vagy hogy mennyi vizet használunk közbe, vagy mennyit utazik, például amit érintettünk
igen.
a kilométerekkel. És a harmadik még, amit azért mondanék, ez a kisebb fókuszt kap, de hogy a beszerzési döntésekkel pozitív dolgot is el tudok érni. Tehát én tudok zöld terméket választani, vagy tudok egy inkluzív, egy nőket foglalkoztató vállalatot választani, vagy egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató céget választani. És ezáltal plusz pozitív hatásom lehet a társadalomban. Ezzel kevesebbet foglalkozunk, ez nekem jobban a szívügyem.
Tehát tulajdonképpen átfordul egy ponton, ez egy marketing értékké, és nem tudom nem elkerülni én, mint fogyasztó, mint vásárló az egyéni felelősségemet. Akkor az én döntésem, hogy leteszem mellé a voksomat, vagy kevésbé.
Hát
választok
igen.
ilyen termékeket, amik hatalmas ökolárnyommal rendelkeznek.
A vásárló azért abban akar hinni, hogy amikor bemegy a boltba, és ott van a polcon az áru, az megfelel ezeknek. Ott nincs emberjogi kérdés, nincs gyerekmunka, nincsen környezetszennyezés, nincs állatkísérlet feleslegesen. Tehát ő ezt így, ő szeretné azt, hogy a hatóságok, a civilek, a vállalatok biztosítsák azt, hogy nekem már eleve ilyen termékek közül kelljen választanom. A képzésen érintetteknek hívjuk, tehát minden olyan személy, szervezet, aki hatással lehet a cégre, és a cég, akire hatással van. És teljesen egyetértek veled, ez egy dinamika. Ez egy ilyen iteratív folyamat. A probléma akkor van, ha mindkét fél a másikra vár, hogy majd ő elkezdi. Vagy amikor a marketinges, én marketingeseknek tartottam képzéseket, amikor ők azt mondják, hogy de hát nekem el kell adnom, az én fogyasztóm ezt kéri. És akkor én azt mondom, hogy de te formálod is a fogyasztódat, és hogy találjuk meg azt ebben a kis szürke zónában, ami még el is adod, de már formálod, előkészíted a jövőbeni termékre, szolgáltatásra.
Visszacsatolnék az előbbiekre, amikről beszélgettünk, hogy ugye a megtakarítás minden cégnek az életében az egyik legfontosabb, és akkor itt a beszerzőknek egyáltalán nincsen könnyű dolga, mert hogy ő minél olcsóbban szeretne hozzájutni azokhoz a nyersanyagokhoz, alapanyagokhoz, amiből aztán a terméke készül, és ilyenkor nem biztos, hogy annyira, hogy is mondjam, etikai vagy szociális szempontokat vesznek figyelembe.
Annyiban megvédeném, vagy nem is tudom a beszerzőket, vagy a beszerzést, hogy azért már nem az van, hogy a legolcsóbb kell, hanem az optimalizált ár kell. Minőségi és üzleti szempontok ugyanúgy ott vannak már, és most ott tartunk, hogy ezek közé a szempontok közé belekerül-e a környezeti szempont, vagy az emberjogi, vagy a munkavállalók egészsége, vagy az etika, vagy az antikorrupció. Én hiszek abban, nyilván erről még kevesebb kutatás van, de én nagyon hiszek abban, hogy akik felelősen működnek, akik figyelnek a fenntarthatóságra, ott azok a mutatók együtt fognak járni a minőséggel, mert hogy ők elkötelezettek, ők jövőorientáltak, ők fejlődni akarnak, fejleszteni akarnak, értéket akarnak teremteni.
Van egy dilemmám, amit igazából veled szerettem volna megbeszélni, mert szerintem te nagyon jól fogsz tudni nekem ebben segíteni, hogy annyit halljuk a fenntarthatóság kifejezést, hogy minden felületen ez jön szembe velünk. Hogyan lehetne ezt a, már bocsánat, de kissé elcsépelt kifejezést valami mással helyettesíteni, valahogy árnyaltabban leírni, mert igazából az, hogy fenntarthatóság, az egy olyan összefoglaló fogalomtár, ami nagyon sok más fogalmat takar magában, vagy foglal magában.
Igen, meg ráadásul csak a zölddel azonosítjuk, ami még nem is tesz annyira jót neki, tehát egyetértek, meg hogy nehéz mögé rakni tartalmat, hogyha valaki csak ezeket olvassa. Én, amikor képzéseket tartok, vagy ilyen előadásokat, én a világtanácsnak a fenntartható fejlődésért, a világtanácsnak a definícióját szoktam elővenni, én azt szeretem, az azt mondja, hogy egyszerűen alakítsunk ki egy olyan világot, egy olyan életmódot, ami figyelembe veszi az ökológiai határokat, és lehetővé teszi minden embernek, hogy a szükségletei szerint éljen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Fertetis Mendit hallottátok, a fenntarthatósági menedzser képzésről is beszélgettünk a Green Brands-szel kapcsolatban, ha valaki szeretne jelentkezni erre a képzésre, mert a beszélgetés kapcsán ehhez kedvet kapott, akkor nézzetek utána. Maradjatok továbbra is velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést egy újabb vendéggel. Érkezik majd Kis Szabó Eszter, a felelős gasztrohős kommunikációs vezetője. Mendi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.